Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk. Mindenható atyánk, ki osztasz kegyelmet, igédre hallgatni adj nekünk figyelmet. Ámen. Hallgassátok meg valóban figyelmes szívvel Jézus szavait, amint az igehirdetés alapigéjeként mára kijelölték számunkra, a Lukács írása szerinti evangélium 6. fejezetéből a 36. verstől kezdődően a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Ámen. Kedves testvérek, képzeljétek el, hogy a gyermeketek kirándulásra indul egy nagy busszal. Sok gyermektársával együtt felül a buszra, és még nem érkezik meg a buszsofőr. Egyszer csak előkerül, és az ember azt gondolná, hogy minden rendben van, elindul a busz, de kiderül, hogy ő nem száll fel a buszra. Viszont a hátsó ajtón egyszer csak fehér bottal, botorkálva valaki keresi a lépcsőfokot, lassan felevickél a buszra, aztán szépen lassan sokak szánakozó tekintete kíséretében előre megy, és egyszer csak beül a sofőr ülésbe, és beindítja a busznak a motorját. Vajon mit tennétek? Vajon nyugodt lenne a szívetek? Vagy talán kétségbe esve hozzám hasonlóan azonnal odarahannátok és értelmetlen otromba tréfát sejtve megakadályoznátok, hogy elindítsa a buszt a gyerekekkel együtt ez a vak ember? Valami hasonló dologról beszél Jézus. Hogy lehet az, hogy valaki, mikor saját maga sem lát jól, mást akar vezetni? Képzeljük el, hogy műtétre kerül a sor. Betolják a beteget a műtőbe, és egyszer csak megjelenik az orvos, de kiderül, még nem altatják el a beteget, kiderül, hogy bizony teljesen vak az a sebész orvos. Vajon menekül, nem akarná elmenekülni a műtőből az a páciens, aki azt remélte, hogy tud segíteni az orvos. De hogyha vak, akkor hogyan tudna talán szemműtétet, egy viszonylag egyszerűnek nevezhető szürkehályog műtétet is akár elvégezni? Kedves testvérek, lelki értelemben is sokszor azt hiszem, hogy ugyanez a helyzet. Azt gondoljuk, hogy mint a jó orvos, mi látjuk másiknak a baját, látjuk másiknak a hibáját, és képesek lennénk azt meggyógyítani. Jézus ezekkel a szavaival alázatra int bennünket. Nem arról van szó, hogy ne lehetne valóban számokat írni, és kérem szépen, hogy tényleg őszintén írjuk rá azokat a számokat a papírra. Hogyha lehet, kedves Matyi, szeretnélek egy 17-es számot még majd írjál hozzá részemről. Mert nem lehet, és nem érdemes a szűnyeg alá söpörni a szemetet, se a vétkeket. Nem arról van szó, hogy kéz kezet mos alapján én nem hánytorgatom fel a tiédet, kérlek szépen, te se hánytorgast fel az enyémet. Nem erről szól a keresztény élet. Hogyha most őszintén megkérdezném, hogy vajon ki az, aki bűntelennek tudja magát jó szívvel vallani, az tegye föl magasra a kezét. Nyugodtan magasba lendülhetnek akár most a kezek. Aki úgy érzi, hogy ő, az ő lelkiismerete minden tekintetben teljesen nyugodt, azt kérem, hogy nyugodtan emelje most fel a kezét. Most nem látok egyetlen egy felemelt kezet sem. Én sem bátorkodtam. És hogyha ez valóban felelősen, őszintén történik, akkor azt gondolom, hogy keresztény hitünk szíve közepéhez érkezünk. Mert valójában a kegyelemnek a drága üzenete, amely evangélikus keresztény hitünknek a szíve közepe, az valójában akkor érhető tetten, hogyha nem eltusoljuk mindazt, ami terheli a lelkünket, talán mások vétke, talán a saját lelkiismeretünk megszólalása által, hanem hogyha azokkal szembesülünk, és tudjuk, hogy azzal mit kell kezdeni. Nyilvánvalóan egy vak buszsofőr nem nyugtat meg bennünket. Nyilvánvalóan egy vak sebész professzor a műtőben nem nyugtat meg bennünket. Mert tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy felelőtlen lenne rábízni a vezetést, vagy éppen a műtétet. Kedves testvérek, gondoljatok csak bele, hogy nem ilyen felelőtlen a mi Istenünk. Júdás Iskáriótes is benne volt a 12 tanítványi körben, és Péter is, aki káromló szavakkal tagadta meg nem egyszer, nem kétszer, hogy Jézushoz tartozott, hogy az ő tanítványa. Ilyenfajta emberekre bízta Jézus az ő áldozatát, az ő váltságművét, az evangéliumot. Ilyen emberekre megbízhatatlan, csalódást okozó, mi haszna férfi emberekre. Nem tudom, hogyha most Jézus is ráírná a számát a papírra, akkor mennyit írna rá. Azt gondolom, hogy talán nem egy és nem is két számjegyű lenne az, legalább három. Ő az életét kellett, hogy adja mindezekért. Igen, nagyon sok jajkiáltás olvasható Máté evangéliumának a végén, nézzétek csak meg nyugodtan, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, és tükröt tart eléjük, és felsorolja mindazt, ami szörnyűséges volt az ő életükben, tanításukban, gyakorlatukban. Jézus nem eltusolta ezeket a vétkeket, hanem gyógyulást hozott rá. Felkínálta a megoldást, mert igenis van megoldás. Ez pedig nem más, mint a bocsánat, az irgalom, ahogyan szoktuk mondani. Irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy megszánom a másikat, mert látom, hogy bajba jutott, és segítségre szorul, és igyekszem segíteni neki. Az irgalmas samaritánus története is erről beszél. És amikor valaki irgalomért könyörög, kegyelemért esedezik, talán egy büntető eljárás vagy bírósági eljárás során, akkor valójában arról van szó, hogy szeretné a neki járó büntetést kisebbre faragni, vagy ha lehet, akkor azért könyörög, hogy engedjék el a büntetését. És az irgalom az a bűnös embernek szükséges. A büntelen joggal mondhatja, én nem követtem el semmi büntetést érdemlő dolgot, nem kell, hogy irgalmasak legyetek hozzám, egyszerűen csak lássátok be, hogy nincsen jogotok engem megbüntetni. Irgalomért annak kell esedeznie, akinek terhelt a lelkiismerete. Jézus azt mondja, legyetek irgalmasok. Mert igen, sok-sok terhelt lélek van, és joggal szólalhatna meg a lelketekben az igazságérzet, hogy büntessük meg azt, aki ezt, meg ezt, meg ezt tette. És valljuk meg őszintén, sokszor felindul a lelkünk, és szeretnénk igazságot szolgáltatni, vagy meg is tesszük. Mert odaszólunk neki, mert odabökünk, mert azt mondjuk, hogy kívül tágasabb, mert nem is akarlak többé látni. Mert úgy érezzük, hogy az a bűn, az a bántás, az a tüske, amivel engem megbántott, minimálisan azt a büntetést érdemli. És lássuk be, hogy igaza van az igazságérzetünknek sokszor. Nem tudom, bárcsak ne így lenne, de lehet, hogy rám is valaki ilyen neheztelve gondol. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem gondolok ebben, abban, amabban a dologban nehéz szívvel emberekre. Mert van, amiben akarva, akaratlanul megbántott. Jézus azt mondja, nekünk, akik nem merjük felemelni a kezünket, nekünk, akik neheztelve gondolunk másokra, hogy legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Az irgalom azt jelenti, hogy a bűnös ember, ha belátja vétkét, nem eltusolja, nem letagadja, hanem belátja, megvallja vétkét, és bocsánatot kér, akkor a másik ezt a bocsánatot, bocsánatkérést elfogadhatja, és a jogos büntetés helyett feloldozza a másikat. Nem olyan büntetéssel fordul felé, mint ami járna neki, hanem szeretettel, irgalmasan fordul felé. Jézus tanítása erről szól. És gondoljatok csak bele, hogyha az Úristen mindig igazságos lenne, akkor vajon mi lenne a mi sorsunk? Ott van a 10 parancsolat, hogy ne menjünk távolabb, vagy a szeretet 2. parancsolata. Vajon meg tudunk neki felelni? És lapozzátok csak fel az Ószövetséget, mi járt annak, aki a szüleire kezet emelt, nem tisztelte őket? Ki kellett írtani, meg kellett kövezni, és lehetne sorolni az összes többit. Eltűnődtem néha azon, hogy vajon mi lenne, hogyha ebben az országban mondjuk mindenkinek lenyisszantanák mondjuk az egyik fülét, abban az esetben, hogyha hűtlen lett a házastársához. Vajon hány füllel lenne kevesebb ebben az országban? Vagy hogyha valaki lopott, mint a régi időkben, levágnák a kezét, talán csak az egyiket. Vajon hány kesztyűre lenne szükség? Hogyha igazságosan ítélne, következetesen a törvény, és a mi Istenünk is, akkor azt gondolom, hogy nem itt tartanánk, hanem joggal, sokkal, de sokkal több büntetést kellene elhordoznunk. És nem tudom, hogy hány ember szaladgálhatna egyáltalán szabadon, kevés lenne a börtönök jelenlegi száma, egészen biztos. Jézus nem azt mondja, hogy szemet szemért, fogat fogért, hanem azt mondja, legyetek irgalmasok. Vegyük észre, Jézus nem azt mondja, hogy a bűnöket tusoljuk el, hanem azt mondja, szeretettel, bűnbocsátó lélekkel tekints a másikra. De azért ebben a kijelentésben, Jézusi parancsban benn van egy másik dolog is. Aki irgalmat kér és kap a másik embertől, az valójában a lekötelezettjévé válik. Az valójában élete végéig hálás lehet neki. mert nagyon nagy büntetéstől szabadítja meg. Nagyon komoly lelki teher alól szabadítja fel, ha igazán megbocsát neki. Isten erre tanít bennünket, és így viseltetik felénk. Irgalommal tekint ránk, mint ahogyan énekeljük, újra meg újra imádkozzuk is. Bocsáss meg a mi vétkeinket. Légy irgalmas hozzánk. Kegyelemmel fordulj felénk. Várjuk újra meg újra, hogy Isten megbocsátó lélekkel tekintsen ránk, bocsássa meg a vétkeinket, és szükségünk van rá. De ez hálát kellene, hogy eredményezzen bennünk. És nem csak, hogy lelkületben, szépen, csendben magunkban kellene, hogy ezt megfogalmazzuk, hanem ez embertársaink felé is ki kell, hogy hasson. Legyetek ti is irgalmasok, amint mennyei atyátok irgalmas. Egymás felé is ezzel az irgalommal forduljunk, forduljatok. Akkor könnyű, és akkor sokkal könnyebb irgalmasnak lenni, hogyha valóban az a másik, talán az a 17 neheztelés, ami az én lelkemben van, az bocsánatért esedezne. Azt mondaná az az ember, vagy azok az emberek, bocsáss meg Szilárd, nem akartalak megbántani, már bánom, hogy így történt. És ameddig valaki ezt nem mondja ki, addig nagyon nehéz, és azt hiszem, addig nem lehet mindezt megbocsátani, addig nem lehet mindezt letenni, feloldozni, sem az én lelkem nem lesz felszabadultabb, sem az övé. Bocsánatot kérni szükséges. Csak akkor lehet irgalomért esedezni, azt remélni, és akkor lehet irgalmat adni, irgalommal, kegyelemmel, bűnbocsátó szeretettel fordulni, megajándékozni a másikat. Olyan könnyen megtörténik az, hogy a másik emberben észrevesszük, ami benne hiba, hogy néz ki, hogy mit tett, hogyan szólt, milyen hangsúllyal, hogyan mozdult, észrevett vagy nem, elfordult vagy nem, elmulasztotta vagy nem, megfeledkezett róla vagy nem, ingerült volt vagy nem, és lehetne sorolni, sorolni, sorolni. A másik emberben olyan könnyen észrevesszük, ami gyengeség, gyarlóság. Jézus azt mondja a gerenda és a szálka példájával, hogy legyél őszinte. Egy olyan szemműtétre utal, ami abban az időben egészen biztos, hogy lehetetlenségnek tűnt. Manapság, hála Istennek, sok szempontból mernek hozzányúlni a szemhez, és kivenni belőle egy olyan szilánkot, ami belekerül, de abban az időben lehetetlenség volt. Egy szálka, ha belement, akkor valószínűleg olyan károsodást okozott, ami a látás csökkenéséhez vezetett, óriási fájdalmat okozott, lehetetlenné vált, hogy az az ember azzal a szemével jól lásson. És Jézus elképesztő módon fokozza még a dolgot, azt mondja, hogy miközben a másik szemében észreveszed a szálkát, a saját szemedben a gerendát sem. Hogyan kerülhetne egy gerenda egy ember szemébe? Nyilvánvalóan elképesztő túlzás, mert nem is a szemműtétről beszél Jézus, hanem a bűneinkről, a lelkiismeretünk megterheltségéről. Kedves testvérek, lehet, hogy óriási szálkák, vagy akár csak még ennél is kisebb, kicsiny kis, fogpiszkáló, nagyságú szilánkok, szálkák vannak a szemünkben. Talán az enyémben is, talán a tiédben is, talán azokéban is, akikre neheztelve gondoltál, amikor leírtad a magad számát. És lehet, hogy még az orvosok sem tudnak segíteni, talán még a pszichológusok sem tudnak segíteni, hogy ezek a szilánkok kikerüljenek a lelkünkből. De Istennek legyen hála, ő elkészítette a megoldást. Ez pedig nem más, mint az ő bűnbocsátó szeretete. Istennek van hatalma bűnöket megbocsátani, és ezzel a bűnbocsátó irgalmas szeretettel tekint felénk, és felkínálja ennek az örömét, lehetőségét. Élhetünk vele, és továbbadhatjuk ezt. És ha élünk vele, akkor valójában nem másról van szó, mint egyszerűen arról, hogy megvalljuk a vétkeinket. Most, amikor ezek a számok megérkeznek, nagyon kíváncsi vagyok, bevallom őszintén, arra kértem a kisfiamat, hogy adja össze, mennyi lesz a végeredmény. Nem tudom, megvan-e már a végeredmény, Matyi? Köszönöm szépen. Nem sokára elkészül, és szeretném, hogyha ezt mindannyian most közkincsé tennénk, magát csak a darabszámot, nem nevesítve ezeket a vétkeket, nehezteléseket és személyeket, szeretném, hogyha itt lenne a szemünk előtt. Hány és hány terhet cipelünk, amivel megbántottak bennünket, amiért talán joggal neheztelünk a másikra. Kedves testvérek, hadd legyek őszinte. Körbenézünk, én is, és azt látom, hogy lehetnénk többen itt a templomban. Nekem van egy érzésem, egy meglátásom. Azt hiszem, azért vagyunk kevesebben, mint ahányan lehetnénk, legalábbis részben ezért vagyunk kevesebben, mert nem vagyunk elég irgalmasak. Mert oda dörgöljük a másiknak az orra alá, hogy tudom, hogy hogy éltél ám. Tudom, hogy mit tettél. Nem csak a közelmúltban, hanem az elmúlt évtizedekben is. Tudom, hogy milyenek voltak a szülei. Tudom, hogy hol dolgoztál és hogyan viselkedtél. Hányszor és hányszor, talán joggal és igazsággal mondhatjuk el azt, hogy igen, neked vaj van a füled mögött. És hogyha valaki csak ezt hallja, akkor lehet, hogy nem kívánja a mi társaságunkat. Nem védeni akarom a bűnös embereket, de az imént valójában megvallottátok velem együtt ti is, mi is azok vagyunk. Lehet, hogy a másikhoz képest csak egy szálka van az életemben. Lehet, hogy a másiknak az életében egy deszka vagy egy gerenda is. De egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy tökéletesnek mondja magát, és elvárja azt, hogy mindenki őt magasztalja. Ő legyen a non plus ultra, a példakép. Azt hiszem, mindannyiunknak van röstelkedni valója. És hogyha tudnánk irgalmasan tekinteni azokra, akik megbántottak, akiknek ismerjük a romlott életét, és ezt ki is fejeznénk feléjük, és azzal a bizonyossággal lehetnének irántunk, gondolhatnának ránk, hogy testvérlelkekre talál, megbocsátó közösségre talál itt az evangélikus templomban, akkor szerintem nagyon sok ember betérne ide. Mert gondoljunk csak bele, hogy milyen kevés hely van, ahol megbocsátanak a másiknak. Munkahelyen, ha hibázunk, nagyon könnyen elzavarnak minket. Vagy ha nem végzünk el valamit, vagy nem érünk oda időben, jön a szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, vagy azonnali elbocsátás. Hogyha a kisdiák nem készíti el a házi feladatát, nem készül fel becsülettel, akkor megkapja a fekete pontot és megkapja az egyest azonnal. Rossz fát tesz a tűzre, azonnal viszik az igazgatói irodához. Hányszor és hányszor az igazságérzet megszólal. De vajon az irgalom is megszólal bennünk? Hányszor és hányszor át kellene élni, tapasztalni azt, hogy igenis kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk mindannyian. És ez nem valami langyos elkenés, hanem annak a megélése, annak a bizonysága, hogy bizony mindannyian rászorulunk Isten bűnbocsátó szeretetére. Ha nagyobb irgalommal fordulnánk egymás felé, azt hiszem, hogy ebből nagyon sokan tudnának meríteni. És lehet, hogy tiszta lappal kezdhetnék, hogy folytathatnák az életüket. Óriási nagy ajándék lenne, egészen biztos vagyok sokak számára. Hogyha az emberek tudhatnák, hogy igen, az orosházi evangélikus közösség nem palástolja a vétkeket, de nem is ítélik el azt, aki megbotlott, aki megbukott, aki elvált, aki rossz irányba indult, aki elkezdett poharazgatni, és lehetne sorolni, hanem ebben a közösségben, testvér lelkek között, egymásra támaszkodva elkezdhetek egy új életet, poharazgatás nélkül, új, őszinte kapcsolatokat, szent módon elindítva, újraépítve, hogyha ilyenfajta közösségre találna az ember, akkor azt gondolom, hogy méltók lennénk a keresztény névre. Enélkül azt hiszem, hogy még nagyon sokat kellene tanulni. Pedig nem lehetetlen, csak meg kellene szívlelni. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok irgalmas. Én most szeretnék segítséget kérni, ha lehet, Dávidtól és Józsitól, hogy gyertek ide, és segítsetek abban, amit megbeszéltünk, és majd Matyi folytatni tudja utána is, amit elkezdett. Szeretnék egy kis szemléltetéssel szolgálni. Mert szegény Matyi nem tudja elég gyorsan rakosgatni ezeket a kis papírokat, rá ragacsolni erre a kis deszkára, hadd ne mondjam gerendára, ami jelképezi a sok-sok neheztelésünket. Pál apostol az egyik levelében úgy fogalmaz, mint egyfajta adós levelet vitte fel Jézus a keresztfára a mi bűneinket. Hát, nézzétek csak meg, mindjárt látható. Arra kérlek benneteket, fiúk, rakjátok oda, és Matyi, te majd utána még ragaszgasd, jó, amennyire kell, szükséges. Mindjárt látjátok, hogy jelenleg hány papír van rajta. De a dolog még nem fejeződött be, ennyi munkára talán én sem és Matyi sem számított. Nézzétek meg, hány és hány neheztelés. Minden egyes papír legalább egy vétket, jogos neheztelést jelképez. Ezek a papírok, ezek a vétkek nyomják a lelkünket, a lelkiismeretünket, a miénket is, és azét is talán, aki megbántott bennünket. Nincsen más megoldás, testvérek. Nincsen más megoldás, mint hogy megvallani, őszintén elmondani, nekem ez és ez fáj, mert elkövettem, vagy mert más valaki megbántott. És oda kell helyezni a mi Urunk Istenünk keresztjére. Tőle kérni bocsánatot, és tőle kérni erőt a feloldozáshoz, a megbocsátáshoz. Kedves testvérek! Sok ember van, aki a mi irgalmunkra vár. Sok ember van, aki talán a mi bocsánat kérésünkre vár. Még az is lehet, hogy van olyan papír, ami összetalálkozik. Ami engem terhel, az más valaki miatt történt. Kérlek benneteket, gondoljátok végig. Az a feladatunk, az a házi feladatunk a nyári szünetben, az elkövetkezendő napokban, hogy felkínáljuk a lehetőséget, hogy valakinek a lelke felszabaduljon, hogy bocsánatot kérhessen, és én megbocsáthassak neki. És képes a vak meggyógyulni, és vezetheti a buszt. És képes az orvos meggyógyulni, és kézbe veheti a szikét. És tudunk egymásnak segíteni, ki ebben, ki abban. Mert ez az Úristen akarata, törvénye, szándéka. Kérlek benneteket, szívlejétek meg Jézus szavát. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok irgalmas. Imádkozzunk. Mennyi papír, és mennyi szálka, és mennyi gerenda, Istenünk, amely ott van a lelkünk mélyén, és arra vár, hogy gyógyulást találjunk. Hálásan köszönjük, hogy neked van hatalmad bűnöket megbocsátani, új életre indítani. Kérve kérünk, Istenünk, bátoríts fel minket, hogy merjünk bűnt bűnöket megvallani, merjünk bocsánatot kérni, és legyenek testvérszívek, akik képesek és hajlandók megbocsátani. Segíts meg minket, Istenünk, könyörögve kérünk. Ámen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.